Jó estét kívánok, Seres Gerda vagyok, köszöntöm az aréna hallgatóit, és köszöntöm a stúdióban ma esti vendégemet, Víg Andreát, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektorát. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét kívánok, köszönöm.
A beszélgetést felvételről hallják, dél körül rögzítettük. Jövő héten lesz a Zeneakadémia orgonájának átadása. Mennyiben sikerült rekonstruálni a múlt század elején épült hangszert?
Ez egy nagyon hosszú történet, mert legalább 8 évre tekintünk vissza, amikor 2010-ben az egész épületnek a felújítása kapcsán felmerült a kérdés, hogy az orgonával akkor mi legyen a helyzet, és szakértőink, illetve az iskola orgona tanárai gyakorlatilag nagyon nagy feltáró munkát végeztek, és az egyetemnek a döntéshozott testülete elé tárták ezt a lehetőséget, hogy az eredeti 907-es orgonát állítsuk vissza. És miután meggyőző volt, és a történelmi hűséghez és értékhez hozzátartozó világörökség résznek tartjuk az orgonát, ezért a testület úgy döntött az egyetem szenátusa, hogy ezt támogatja. És innen indult el tulajdonképpen ez a hosszú történet, ami így módon része is, meg nem is a felújítási projektnek. Mi nagyon hálásak vagyunk a magyar államnak, az EMMI-nek, és mindenkinek, aki segített ebben, mert nélkülük ez nem jöhetett volna létre.
Mert hogy ez nagyobb költség, mintha egy újat vásárolnak?
Sokkal, hiszen ez egy történelmi hűséget tükröző visszaépítés, és nagyon kalandos volt az út, hogyha erről egy pár szót mondhatok, akkor hadd tegyem, mert hogy itt óriási kutatómunka előzte meg azt, hogy honnan lehet ezt az eredeti orgonát visszavarázsolni.
Mert a 60-as években belenyúltak, ugye?
Így van. Gyakorlatilag kicserélődött, tehát amit a nagy közönség ismer, a nagy teremnek a homlokzati fala, az orgonasípok, azok eredeti folyt orgonasípok, ám de némák voltak. És mögötte egy úgynevezett Volker orgona foglalta el a helyet 1967 után, és az eredeti folyt orgonát pedig szétszették, raktározták elég méltatlan körülmények között, majd elkerült több hangversenyterembe, így például Sopromné Liszteremben, vagy a Győri Városházára. Szétbontották, nem is építették bele az összes sípot, és ezek a helyek is több átépítésen mentek keresztül. Tehát amikor a mi kutatóink elkezdték feltérképezni azt, hogy honnan lehet összeszedni a sípokat, akkor bizony nagyon sok innen ez a két bázis, de egyébként nagyon sok helyről szerezték vissza, és nyilvánvaló, hogy ennek a majdnem 4,500 sípnak a története is egy óriási sztori, hiszen nem minden síp volt érintetlenül meg, ezeket rekonstruálni kellett, felújítani kellett.
Mennyi jött meg, vagy ki kellett egészíteni?
Ki kellett egészíteni, de tulajdonképpen a 90%-át találták meg itthoni kis templomokban is, meg külföldi kis templomokban is.
Ez azt jelenti, hogy szét kell szedni 8-10 működő orgonát ehhez?
Az építők, az átépítő szakemberek, akik akkor a bontásból megkapták ezt az orgonát, több helyen helyezték el, és az elhelyezett orgonákban is keletkezett többször újabb és újabb átépítés. Úgyhogy aztán mi azért küzdöttünk és harcoltunk és álltunk a szakembereink mellé, mert ezek a sípok olyan ötvözetből készülnek, ami ma már nem előállítható. Tehát egy olyan csodálatos hangzásvilágot fog majd október 22-én hallani a közönség, ami a világ örökségnek a része, és egy nagy európai közösségnek is azt kell mondjam, egy nagyon fantasztikusan felújított szellemi tőkéje. Tehát, hogy ez egy olyan érték, ami teljesen egyedülálló és páratlan, és meg kell mondjam, hogy a Foly cég ugye arra törekedett, hogy hangversenytermi orgonát építsen, vagy orgonákat építsen, és ebből a budapesti a teremméret arányaihoz képest is a legnagyobb.
Tudom, hogy nehéz szavakkal körbeírni, de mégis mit jelent ilyen esetben a különleges hangzás?
Ez egy romantikus hangzásvilág, ami illeszkedik nagyon a terem szecessziós megjelenéséhez, és az nagyon fontos benne, hogy a terem arányaihoz képest ez egy óriási felület. Mégis nagyon puhán és nagyon sokszínűen képes megszólalni, mert hogy a regiszterek, a sípok száma olyan arányban vannak, és olyan elhelyezkedésben is olyan összetevőkből állnak maguk a sípok, tehát egy olyan ötvözetből, ami páratlan történelmi érték. Úgyhogy külföldről is hatalmas az érdeklődés az orgona avatás iránt, és természetesen a műsorba is mi igyekeztünk beleszőni azokat az elemeket, ami a történelmi múltunkat, illetve azokat a szellemi nagyságokat idézik, amelyek ehhez kötődnek. Tehát így például Liszt BACH fugája fog megszólalni, ami egy aránt az alapító Liszt Ferenc előtti szeleg, illetve Bach művészete előtt, és új mű is keletkezik, hiszen Szatmári Zsigmond írt egy orgona versenyt, amelyet Fassang László fog bemutatni, amelyet az iskola, tehát az Alma Mater zenekar fog kísérni, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy olyan páratlan együttállás, ami szintén a mi iskolánkra egész sajátságosan jellemző.
Mit jelent az akadémia koncerttermi életét, illetve oktatását tekintve az új orgona?
Nagyon sokat ad és hozzátesz, hiszen a növendékek egy olyan orgonában ismerkedhetnek meg, ami történelmi értékű, páratlan hangzású, ugyanakkor innovatív. Mert olyan technikai truvájukat épített be a mostani cég, akik felújították, hogy azt kell mondjam, hogy ezzel máshol nem fognak találkozni.
Tehát valami a szélládák, poros tudást ad?
Nem, hanem hogy a szélládák és a technikai eszközök meglettek újítva, tehát jobb működést tud adni, és például, hogyha az orgona összességét szeretné kihasználni a hallgató, tehát a hang erejét egy nagy fortissimóba, egy nagy hangzásba, akkor se horpad be, mert új technika van mögé építve, és ennek milliméter pontosságú kiegyenlítése és kisúlyozása is megtörtént.
Nyilván a megnyitó, illetve az avató az egy protokolláris esemény, de a nagy közönség mikor kaphat ízelítőt a hangzásból?
Lesznek előtte szakmai bejárások, illetve családi nap, amelyet mi nagyon fontosnak tartunk, hogy eljuttassuk akár a gyerekekhez is, hiszen az orgona egy olyan fantasztikus királynője a hangszereknek, amit érdemes megismerni, és így bejárhatják, és már a megszólalását is mutatják a kedves kollégáink, tanáraink.
Mennyire hangsúlyos az intézményben az orgona oktatás?
Nagyon. Gyakorlatilag 4 orgona tanárunk van, Fassang László, a szakcsoportnak a vezetője, Ruppert István, Pál Úr János, és természetesen Szabó Balázs, akinek a legnagyobb érdeme az, hogy ő az orgona expert tudásával és tanulmányaival gyakorlatilag ezt az egész hatalmas 8 évet átfogó munkát szakmailag felügyelte.
Mennyibe került ez összesen?
Ez 800 millió forint volt, amit az állam a rendelkezésünkre bocsátott. Nem volt könnyű az építés, mert ugye a koncert évadban nekünk le kell állni. Részben azért, mert a termet nem lehet szétbontani, részben azért, mert oktatás folyik az intézményben.
Tehát nyaranta lehetett,
tehát ennek a kutatómunkának és az építésnek ezért volt ez a hosszú folyamata.
Nemrég zárult a Nemzetközi Marton Éva énekverseny, a Bartók Világversenyben pedig a zeneszerzői forduló előzsűrizésénél tartanak, ugye ez egy speciális verseny, ahol meghatározott időszakonként más-más hangszer van fókuszban, jövőre a zongora lesz. Hol tart ez a kezdeményezés, vagy mennyire igazolta az elképzeléseiket?
Számomra nagyon, nagyon valid, mert az első megrendezett verseny ugye 2017-ben a hegedű kategóriában indult el, és óriási világpremiér, óriási világsiker övezte. Hihetetlen érdeklődés, minden földrészről rengetegen jelentkeztek, azért az ember drukkol, mikor elindít először egy versenyt. És mivel ez nem egy megszokott verseny olyan értelemben, hogy egy hangszeres kategóriát foglal magába, hanem 2 évenként fluktuál. Tehát első volt a hegedű, 2 év múlva zongora, 2 év múlva
kamarazenés.
Kamarazenét is így módon egy kicsit magába foglalja, de ez köszönhető Bartók fantasztikus erejének. Hanem még emellett tudományos konferencia is társul hozzá, és a világ tudományos élete is részt vett az előző, tehát a hegedű kategóriához kapcsolódva, és úgy találtuk ki, hogy a köztes években pedig mindig szülessenek új művek, inspiráljuk a fiatalokat, inspiráljuk a világot arra, hogy Bartók szellemében, de mégis új és teljesen új olvasat jöjjön létre. Ez történik most idén, november 25-én a nagy teremben.
Ez bekerül aztán a később a kötelező zongora darabok közé.
Így van, mert most zongorára komponáltak 5-6 perces darabokat, és ezeket fogják a zongoristák választhatóan előadni a zongora kategóriába, a zongora fordulóban.
Mi kell ahhoz, hogy az ember egy A-kategóriás versenyt nem csak létrehozzon, hanem népszerűvé tegyen és nemzetközileg elismerté?
Első szempont a minőség. Tehát, hogy ezt olyan magasra kell föllőni, verseny anyagában és kiírásban is, hogy ne legyen kérdés az, hogy aki pályázik, és ezt el tudja egyáltalán játszani, elő tudja adni, az már mindenképpen egy vonal.
Tehát
egy
kihívást jelentenek
kihívást
a darabok.
Jelent, abszolút kihívást jelent, és ez minden kategóriában így van. A nemzetközi zsűri összetétele is nagyon sokat számít, tehát meg kell nyernünk a legkiválóbb előadó művészeket, tanárokat a világ minden pontjáról. Ez is nagyon fontos, hogy minden földrészről, ha lehet, akkor legyen zsűritag, és ez eddig így volt, és így is szándékozunk, hogy továbbra is így maradjon. És az, hogy ehhez a tudományvilága is támaszt nyújt, mert hogy a legfrissebb kutatásokat gyakorlatilag az előadó művészetbe építi, ilyen nincs több a világon. A másik, hogy ezt egy zeneszerzővel lehet megtenni, Bartókkal. Hiszen ő zeneszerző, előadó művész, zongorista volt, és kutató is, hiszen a népzene kutatásaival a Tudományos Akadémián elévülhetetlen érdemeket szerzett a világörökség résznek is.
Gondolom azért a díjazás is számít. Ez megvan a fedezetük?
Igen, nagyon hálásak vagyunk szintén a magyar államnak is, az Emmynek, mert ők támogatják ezt a versenyt, hogy ezt mi megtehessük, és nagyon szép díjazásaink voltak, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez is a prémium kategóriába tartozik.
Szívesen vagy magától értetődően emlegetjük a Zeneakadémiát nemzetközileg elismert intézményként, de mégis mik ennek a mérőszámai?
Hát ez egy sajátságos kérdés, ugye azt szokták föltenni a rektoroknak és a vezetőknek, hogy hát mégis milyen arányban vannak jelen a nemzetközi életképviselői, akár diák, akár oktató, akár projekt szempontjából. Itt a mérőszámokra annyit tudnék mondani, hogy százalékos arányban az egyetemen 20%-ot tesz neki. Van, amikor többet a külföldi hallgatók, ami egy nagyon jó arány, mert az orvosi egyetem után azért itt a Zeneakadémia mindjárt az élen
áll. De ezt meddig érdemes növelni? Gondolom azért ebben van egy maximum, hiszen mégiscsak...
Ezt az infrastruktúra és a tanáraink kapacitásai nyilván behatárolják. Most, hogyha lehetne, akkor leginkább az infrastruktúrát fejlesztenénk, mert egyelőre tanteremmel és hangszerrel nem tudunk bővülni. Illetve most gyönyörű, azt fölépítünk, és nagyon hálásak vagyunk érte, és tényleg a Veselényi utca, az adminisztrációs központ és a gyakorló termek belépése óriási fejlődés és eredmény. Sőt, hát ugye bővülünk, és szeretnénk ezt tovább bővíteni, mert Kecskeméten a Kodály intézetünket is kampuszosítjuk, de kéne és szükség lenne arra, hogy Budapest az egyébként több nagyon szép és értékes műemléki épületben elhelyezett oktatásunk egy nagy kampuszba, a belvárosi kampuszba lehessen elhelyezni, és innentől kezdve több diákot is tudnánk fogadni. Azt kell, hogy mondjam, hogy maximumra járatjuk ezt a dolgot, mert nem csak különböző ösztöndíjprogramok és egyéb jelentkezések útján vannak külföldi hallgatóink, hanem olyan kurzusokat hirdettünk meg, amelyre óriási jelentkezés mutatkozik, és érdeklődés mutatkozik a világ minden részéről, és ezek nyaranta, de évközben is rövidebb kurzusok formájában valósítjuk meg.
Mi lehet a hívószó? Tehát egy nemzetközi diák, mondjuk egy japán diák, persze ott nagy kultúrája van a magyar zenei hagyományoknak, de mondhatnánk valamilyen más országot, akár Amerikát vagy Nyugat-Európából. Mi a hívószó? Miért a Zeneakadémiát választja? Tehát mi lehet az előny, vagy az, amit speciálisat kínálni tud?
Nyilván a magyar zenekultúrának az elismertsége, és az, hogy milyen nagy embereket adtunk mi a világnak. Ez mindenképpen meghatározó. Az a Liszti alapelv, hogy ez az egyetlen akadémia, amelyet maga Liszt alapított, és mint a családfaágai adják tovább a tanárok a tudást. Tehát ami nincs benne a kottába, és nem látható, az gyakorlatilag a mi tanáraink tudják, és ezt szeretnék kinyerni belőlünk gyakorlatilag külföldön a hallgatók, és ezért voksolnak ránk többek között. A megújult infrastruktúra nagyon fontos, tehát hogy olyan minőségben tudjuk ezt mind megtenni, ami a abszolút prémium kategória, és a magyar zene oktatásnak az a bázisa, ami a zenei elméleti oktatással kapcsolatban mi ki tudunk fejteni, illetve át tudunk nekik adni, azt ők mindig nagyon nagyra értékelik, úgyhogy ez a hármasság biztos, hogy benne van. Egyébként a külföldi hallgatók száma, illetve az ő általuk eredményezett bevételek is, én azt gondolom, hogy nagyon fontosak az egyetemnek, tehát nyilvánvalóan ez egy olyan 25% körül van, ami szerintem egy nagyon jó szám és egy nagyon jó érték, ezt nem tudom, hogy tudnánk-e fokozni, de nyilván, hogyha egy infrastruktúrás háttérrel meg tudjuk támasztani, akkor ez még nőhet is.
Milyen nemzetközi kapcsolatai vannak az egyetemnek? Gondolom itt az egyetem és a koncertterem szempontjából is fontos. Például, hogy jön-e valaki játszani, mesterkurzust tartani?
Igen, hát gyakorlatilag az összes földrészről jönnek, és nagyon kiterjedt egyetemi hálózati kapcsolati tőkével rendelkezik az egyetem. Tehát úgy a tengeren túl, mint a Távol-Keleten, de Ausztriából, Izlandból is vannak növendékeink. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy a világ 53 országából fogadunk hallgatókat. Van a Kodály intézetünk, amely ugye csak angol nyelven oktat, illetve a hallgatók többsége az már rendelkezik diplomával, tehát ők tudatosan ezt választják, ezt az utat, a kodályi alapokat, de a hangszeres képzésünkben nagyon-nagyon fontos az, hogy olyan művésztanárokkal tudunk dolgozni, akiket kint nagy szeretettel látnak mind a pódiumokon, mind a felsőoktatási intézményekben tanárokként. Tehát ez egy a művészeti oktatás egyébként is egy nagyon egyedi és nagyon egyéni képzést folytató valami. Ezért is olyan drága, azt lehet mondani, illetve ezért is olyan fantasztikus, personális, tehát személyre szabott. Én azt hiszem, hogy az, hogy a hallgató a legkiválóbb tanárokat és művészeket kaphatja meg a Zeneakadémián, az mindenképpen egy versenyhelyzet. Az, hogy mi küzdünk azzal, hogy előteremteni a tanárok számára azt a feltételt, hogy itt is maradjanak az intézményünkbe, az nyilván szívügy, nyilván a magyar gyökereknek a szívügye, mert sok esetben nem vagyunk versenyképesek a nemzetközi egyetemek finanszírozásával.
Hogyha megnézzük, hogy miként oszlik meg a feladat a Kodály Intézet megújuló, most kampuszként is funkcionáló intézete között és a budapesti között, akkor az pusztán azt jelenti, hogy az angol nyelvű, magyar nyelvű képzés, vagy ennél jóval többet?
Nem, gyakorlatilag a Kodály alapelveket az egész világon, ugye Kodály év volt, és most nagyon erősen újra centrumba vagy fókuszba került, inkább így mondanám, hál' Istennek itthon is. Mert hogy ez egy olyan érték, amelyre azt mondjuk, hogy világörökség rész is már, meg azt mondjuk, hogy nagyon sajátságosan magyar, meg azt mondjuk, hogy elképesztő hatást tud gyakorolni a fejlesztésre, és ezt felismerték a világon, és a Kodály Intézetből kirepülő fiatal tanárok hazavíve ezt a tudást otthon is meghonosították, tehát a világ minden pontján vannak Kodály társaságok és olyan oktatási rendszerek, amelyek a Kodály szisztémán, a Kodály módszeren alapulnak, és nekünk az a feladatunk, hogy ezt megőrizzük és továbbadjuk, illetve tovább gondoljuk, hogy a világ kihívásaira új formában tudjunk válaszokat adni, de a Kodály jelvek alapján. Ez szerintem Magyarországnak sosem szabad elfelejteni, és ezt a értéket sosem szabad föladni.
Mennyire fedi le a művészeti képzés speciális igényeit ez a 3+2 éves alap- és mesterfokú képzés?
Hát ez egy jó kérdés, mert amikor bevezették a bolognai szisztémát, akkor ugye nem nagyon örült a tanári karunk, mert úgy érezték, hogy egy évben hatékonyabban tudnak dolgozni. Viszont azt be kellett látnunk, hogy gyakorlatilag a BA képzés az egy mágnes kártya a világ felsőoktatásában, hiszen egy BA diplomával ő master képzésre tud jelentkezni bárhova a világon. Hogyha itt némi kompatibilitás, mert azért ne álmodjunk, nem azonosak a képzések, és bizony előírnak pótolandó dolgokat is a diákok számára, és mi is előírunk pótolandó dolgokat, mert nálunk meg az összképzés magasabb színvonalú gyakorlatilag. Tehát, hogyha ezt mi elvesszük a fiataloktól, ezt az utazási és egyáltalán mobilitási lehetőséget, akkor nagyot tévedtünk. Ezt ma már nem gondolnám, hogy ezt el lehet venni. Inkább támogatjuk a fiataljainkat, és itt is nagyon sok mobilitás programot fogadunk, az Erasmus Plus ösztöndíjakkal, a stipendium nagyszerűen működik, és még tovább is szeretnénk terjeszteni. Gyakorlatilag Dél-Amerikától, Távol-Kelettől, mondom Ausztrálián keresztül, európai országokból, Spanyolországból nagyon sok diákunk van. Úgyhogy ez fokozza ezt a nemzetközi esedési folyamatot, és szerintem ez fontos is, és úgy érzem, hogy a mi szakmánkhoz, a mi művészeti águnkhoz ez alapvetően hozzátartozik. Tehát egy muzsikus, gondoljanak bele, egy muzsikus gyakorlatilag nyelvi korlátok és minden korlát nélkül tud működni, hiszen a zene univerzális. Egyetlen egyet tudnék ehhez párhuzamként állítani, a sportot. Gondoljanak bele, hogy micsoda eredménye van Magyarországnak ebben a két területen. Ha csak azt nézem, hogy az olimpiai aranyérmek száma 175 és 491 érmünk van, és hogy mekkora fantasztikus művészeket adott csak Magyarország a világnak, és erről mi mennyire híresek vagyunk, akkor azt gondolom, hogy ez igazán támogatható, vagy igazán értékes, és olyan érték, amit mindig meg kell tartanunk, akkor is, hogyha a klasszikus zene alapvetően magas kultúra. Bár meg kell mondjam, hogy a Zeneakadémia teljes körű képzést tud folytatni, mert van népzene tanszakunk, van jazz tanszakunk, van Kodály módszerünk, és vannak Liszti hagyományaink, és van Bartókunk, tehát ezeket gondolom, hogy erősíteni és támogatni szükséges, már csak azért is, mert a nemzetközi visszajelzés és a nemzetközi életben ezek a kérdések a legsúlyosabbak, és ha ezt bárhol kiejtem a számon, mindenki érti. Tehát például én elmentem Londonba tanulmányi kirándással, elvittem a gyerekeimet, mármint a hallgatóimat. És megérkeztünk a reptérre, és akkor, amikor a kontroll volt, akkor a barátságos brit őr azt találta nekem mondani, hogy Puskás, Bartók? Úgyhogy teljesen az ember döbbenten konstatálja, hogy igen, az egyébként egyszerű ember is ezt a kettőt biztosan tudja Magyarországról. Tehát én úgy gondolom, hogy ez olyan múlhatatlan értékünk, amivel nekünk jól kell gazdálkodnunk. A Zeneakadémia ez a pont. Itt kéne megragadni, és erre törekszünk, és én rektorként is nagyon erre törekszem.
Elindult az évad a koncerttermükben is, és a sorozatokban nyilván a klasszikus zenéje a főszerep, de most említette ezt a sokszínűséget, amit a képzésük is lefed. Mennyire konzervatív a közönségük abban az értelemben, hogy a Zeneakadémiára klasszikus zenét hallgatni járunk, vagy ugyanúgy szívesen bejönnek a jazz vagy folk programokra is?
A Zeneakadémiának megvan a saját arca, és ez nagyon fontos, ezt mi tartjuk is. Egyébként a három nagy kulturális intézmény, a MÜPA, Opera és a Zeneakadémiának van egy nagyon jó együttműködési megállapodása, hogy minden intézmény a saját profiát és arculatát tartsa meg alapvetően. Az nem jelenti azt, hogy most ne lehetne akár színes más koncert itt is, ott is, de nekünk van egy határozott karakterünk, és arcunk ez a klasszikus zene és a kamarazene elsősorban, de autentikus népzenét mindig is szerettünk, és a népzene tanszék is azért alakult 10 évvel ezelőtt, mert azt gondoltuk, hogy ez Bartóki Kodály örökség, tehát ez hozzánk tartozik, és a sorozatokat is készítünk, és nagyon-nagyon szereti a közönség is bejár, de tényleg ez az autentikus, tiszta forrásból, hát emlegessem ezt így, és a jazz is az autentikus, hát kvázi ez a nem szabad jazz, nem elsősorban a szabad jazzre kell gondolni, hanem a tradicionálisabb jazz vonalra, de gyakorlatilag a gyerekeink az oktatásban mindent tanulnak. Egyébként ez a tehetséggondozás része. Mert az, hogy ők estéről estére a Zeneakadémia nagytermében a második emeleti karzatról nézhetik az előadásokat, akár legyen az jazz, népzene, vagy klasszikus zene, ezt egyébként a külföldi hallgatóink is a legnagyobb értéknek tartják, és itt van a szimbiózis, az oktatás és a koncert között, hogy gyakorlatilag mi a színpadra képezzük a hallgatóinkat. Tehát a legnagyobb érték, hogy ők lássák, hogy hogyan lehet ezt megtenni. Hogy jön ki a művész? Mit csinál a színpadon? Hogyan hajol meg? Apróság, de hozzátartozik. És persze, mi arra törekszünk, hogy a leginkább prémium kategória szólaljon meg a nagyterembe, hiszen erre predesztinál minket az épület.
Értem ezt a profilt, de azért a klasszikus zenét sok más intézmény, például jelentős részben a MÜPA is lefedi. Mi az, amire önöknek ügyelni kell? Ide kell hívni egy-egy nagy nevet, vagy ide kell hívni olyas valakit, aki mellette mesterkurzust is tud tartani. Mi az, ami tényleg hívószó lehet a tradíció és az épület egyébként lenyűgöző jellege mellett?
Az, hogy a mi klasszikus zenei kultúránkat mindenképpen ebbe az irányba tartsuk, az szerintem nekünk üldetésünk és feladatunk. Tehát a koncert sorozatainkat úgy állítjuk össze, hogy azokat az értékeket képviseljék, amelyet egy liszti hagyományból kinőve, és egyébként innovatív módon, mert ha belegondolnak abba, hogy Liszt mennyire modern volt, és mennyire világpolgár, és mennyire újító is egyben, akkor ezt a szellemiségét az iskola tükrözi a koncert sorozataiban is. Tehát mi nagyon nagy gondot fordítunk arra, hogy a kortárs zene is adott esetben megjelenjen, de az alapvető profil nem a hatalmas együtteseknek, a megaprodukcióknak a bevonzása, hanem valóban ennek a tradicionális értéknek az innovatívon, állandóan megújuló bemutatása. Tehát nem Mahler ezrek szimfóniáját fogunk bemutatni, mert az nyilván a MÜPA-ba való, hanem nyilván olyan akár a baroktól, vagy régi zenétől napjainkig húzódó és meghatározott számú, tehát a terem, hogy mondjam, a terem adottságait nem szétfeszítő produkciók a mi gondolatainknak a fő vezérmotívum, és ami legfontosabb, a minőség. Tehát csak sztárokat, világsztárokat, csak a legautentikusabbakat, és természetesen akik itt koncerteznek, azok közül nagyon sokan tartanak mesterkurzust, és ez óriási érték a mi hallgatóink számára. És hát arra is gondolnunk kell, hogy mi is helyzetbe hozhassuk a tehetségeinket, úgyhogy olyan sorozatokat is indítunk, mint például a Tehetség kötelez, ahol a legkisebbektől a legnagyobbakig, hadd fogalmazzak így, tehát a különleges rendkívüli tehetségek képzőjétől egészen a doktoriskolát végzettekig pályára tudjuk állítani, mert mi a legfontosabb egy muzsikus számára? A lehetőség. Az, hogy koncertezzen, az, hogy megmutathassa magát, és onnantól kezdve már, ha megnyeri a közönséget, és a közönség voksol, és legközelebb is vesz rájuk jegyet, akkor mi a legnagyobb küldetést teljesítettük.
Most hírek következnek, utána folytatjuk a beszélgetést Víg Andreával, a Liszt-Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektorával.